Hanendrea Medián és Mrázágoston Sámból, a Nézőpont csoport vezetője, az Inforádió Arénájának vendége. Az együtt és a PM mit mutat külön-külön, és mit mutat együtt?
Egy-egy-egy.
Egy-egy-egy? Mediánnal is?
Egy hónap eredményét én nem tekintem kőtáblának, van, amikor kettő.
Igen, és tegyük hozzá, hogy akik bemondják, hogy az együttnek a támogatói, azok lehet, hogy nem tudják, hogy az együtt és a PM külön párt.
Tehát, igen, ez nagyon fontos megfigyelés, és hát persze önmagában egy érdekes megoldás, hogy együttnek neveznek egy pártot, miközben arról szól a politikai közélet legfontosabb vitája, hogy együtt vagy külön. De az az igazság, hogy ez nekik azért olyan nagyon sokat nem hoz, pedig akár lehetne is külön eredménye.
Mit lehet könnyebben összeadni a baloldalon a közvéleménykutató, a kutató szempontjából? Mert van egy olyan elmélet, hogy ha ezek összejönnek, akkor több lesz a kormányváltó szavazat, mint a kormányt hatalomban tartó szavazat. Mi az, ami összeadható?
Hát a pártpreferenciák semmiképpen sem. Tehát a kockás füzetben végzett műveletek azok félrevezetőek. Ugyanis nem beszéltünk az első fél időben, de egy nagyon fontos mutató még az, hogy mekkora esélyét látják a kormányváltásnak, vagy egy-egy párt győzelmének a választók. És azt gondolom, hogy az összefogáshoz fűzött remény az, hogy ezáltal az esélyek is megnőnek. Ennek lehet egy addíciós pártpreferenciára, addíciós, azaz kiegészítő hatása, és akkor több lehet az összege a baloldali összefogás támogatottságának, de ezek mind feltételes módban elmondható mondatok, nem tudjuk, egyelőre nem reális az összefogás. Az biztos, hogy aki úgy számol, hogy összeadja ezeket a pártpreferenciákat, az téved, mert ez a konkrét kínálattól függ.
Igen, hát ráadásul ugye ha mindent összeadunk, mármint az összes ellenzékit, abban benne van a Jobbik is. Ha ezt mind összeadjuk, akkor nagyjából annyit kap, mint a Fidesz. Egyik hónapban egy kicsit kevesebbet, van, amikor körülbelül ugyanannyi. Szóval, hogyha a fő csoportosítást nézem, akkor 3/3 van, Fidesz, ellenzék, benne a Jobbikkal, és a nem szavazók vagy a pártot választani nem tudok. Na már most a következő törésvonal az, hogy a Jobbika vagy a Jobbik nélkül ez, mondhatnám búvó patakként már egy jó ideje ott van a politikai diskurzusban. Nyíltan, nagyon határozottan szinte senki nem meri kimondani, de pedzegetik, hogy talán a Jobbikot is be kéne venni, ha másban nem egy technikai koalícióba. De én azt hangsúlyoznám, hogy még akkor is legalábbis listán nagyon szoros lenne az eredmény, és azért ne felejtsük el, hogy mi főleg arról tudunk itt beszélgetni, hogy milyen a listás szavazók aránya, és esetleg potenciális aránya egy választáson, de nem ez dönt, vagy ez kevés ahhoz, hogy valaki megnyeri a választást, nagyon fontos, hogy mi van az egyéni körzetekben, és hát erről még hosszasan beszélhetnénk, én most csak így exponálnám a problémát.
Csak annyi reakciót rá, azért hangsúlyoztam én a kínálati oldalt, mert bármelyik tervasztalnál persze össze lehet boronálni ezeket a pártokat, de semmi garancia nincsen rá, hogy akkor nem lenne valaki akár a bal oldalon, akár egy új párt, ami azt mondaná, hogy ő viszont nem vesz részt az identitásukat teljesen lenullázó baloldali Jobbik összefogásban, hanem egy harmadik alternatívát kínál. Tehát ez nagyon nehéz ennek a dinamikáját kitalálni, hogy akkor, ha egy ilyen baloldali Jobbik összefogás létrejönne, annak mi lenne a következménye a kínálati oldalon? Például lehet, hogy a Momentum vagy az LMP, ami nem venne részt, lenne a haszonélvező egy ilyennek, mert azt mondaná, hogy az mégiscsak furcsa, hogy Gyurcsány Ferenc és Vona Gábor együttműködik, hogyha egy ilyenről beszélünk. Tehát ennek nagyon nagy a kockázata is, és a mostani kutatási adatokból nehezen jósolható meg az, hogy ebből mi következne. Egy dolgot viszont lehet látni, abban az esetben, ha két szereplős és szűkülne a politikai versengés, nőne meg a jelentősége a miniszterelnök jelölteknek. Ahogy mondjuk láttuk nem legutóbb Németországban, hogy kancellári vita van, vagy Amerikában szokásosan az elnök jelöltek vitatkoznak egymással, a miniszterelnök jelöltek fekete-fehér versenyévé válna ebben az esetben a politikai választás, és ebben Orbán Viktor jobban áll, mint a Fidesz. Tehát ez elfogadva azt, amit az Endre mondott, hogy egyharmad a ellenzék, az összesített ellenzék és a Fidesz támogatottság, Orbán Viktornak nagyobb a támogatottsága, mint az egyharmad. Miniszterelnöki támogatottság.
Mit tudnak az LMP és a Momentum szavazótáboráról? Tudom, hogy picik a számok, de mit tudnak? Miben különböznek? Miben hasonlóak?
Városi polgárokról van szó, akik az ellenzéki pártokkal szemben is kritikusak, mármint a baloldali, hagyományosan baloldali ellenzéki pártokkal szemben is kritikusak, és amit még lehet sejteni, hogy nem feltétlenül aktív szavazók. Ez a baja az LMP-nek is, amióta létezik, hogy a két választás között általában 5% alatti pártról beszélünk, amely aztán a választásokra legalábbis eddig feltornázta magát 5% fölé, azért, mert aktivizálni tudott olyan szavazókat, akik nem feltétlenül foglalkoznak politikával, és nem feltétlenül állítják azt, hogy elmennének szavazni.
A másban nem ebben hasonlítanak az egykori SZDSZ-hez. Tréfásan azt szoktuk mondani, hogy ezek ilyen köldöknéző értelmiségiek, akik amíg nem éles a helyzet, addig kicsit úgy bizonytalankodnak. De kétségtelen, hogy jellemző mind a két pártra ez. És talán az is, hogy azért inkább képesek a baloldali pártoknál megszólítani a fiatalokat. Ami nem, egyelőre nem mondhatnám földcsusszámlásszerű változásnak, de mindenképp fiatalabb a szavazótáboruk, mint a MSZP vagy a DK-é.
De az biztos, a kérdésben gondolom benne volt, hogy két versenytársról beszélünk, tehát a közlekedő edény módjára viselkedik, tehát hogyha az LMP lemegy, akkor a Momentum fölmehet és vice versa.
A Jobbikból a Fidesz irányába mentek emberek? Vagy nem?
Szerintem mentek. Kevesebb, mint gondolnánk, de a Jobbik átalakulása, amit ők hivatalosan néppártosodásnak hívnak, mások inkább a identitásváltásnak. Szóval ez az átalakulás, ez kihatott a magukat nemzeti radikális szavazóknak nevező körre. És ez a szavazókör lát potenciált a Fideszbe, de mivel a Fidesznek érdemben nem változott ebben a ciklusban a szavazó táborának a nagysága, ezért semmiképpen sem tömegekről beszélünk, teszem azt 1-2% pontos arány a teljes népességben, akit itt meg lehet említeni, hogy korábban azt állítja magáról, hogy a kutató mindig csak az aktuális adatokat nézi, nem paneles vizsgálat van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan ugyanazokat az embereket kérdeznénk, hogy ők hogyan gondolkodtak, hanem mindig csak egy reprezentatív mintát veszünk a társadalomra, és azt tudjuk legfeljebb megkérdezni, hogy korábban mire szavazott, és ez azért önbevallásos, tehát
csalóka.
Ha a választási hajlandóságot nézzük, az a korábbi választásokhoz hasonlítva, azoknak a választásoknak ugyanehhez az időszakához nézve, ez nagyobb most, vagy kisebb?
Most szeptemberben a mi adataink szerint hajszál pontosan ugyanannyi volt, mint 4 évvel ezelőtt hasonló időszakban, és nem volt kiemelkedően magas, és súlyosan alacsony, 52%. Tehát ha most azt mondja 52%, hogy biztosan elmenne szavazni, ez valószínűleg jelent egy kétharmados részvételt. De ez az, amit a legkevésbé szabad úgyhogy jósolni. Tehát én most kimondtam ezt a kétharmadot, ez súlyos felelőtlenség volt, mert
az eredményt olvastad fel.
Tényleg nem tudjuk, hogy mi fog történni. Mármint a kampányban. Hogy ez egy mozgósító, vagy egy elriasztó kampány lesz, és hogy kinek mozgósító, és kinek.
Kinek volna érdeke elriasztó kampányt csinálni?
Hát hivatalosan senkinek. Az tény, hogy a legaktívabb szavazótábora talán már erre volt utalás, a Fidesznek van.
Mozgósítania kell.
Mostanában. A saját táborát neki is mozgósítani kell, és mindenkinek a saját táborát kell mozgósítani, de ha teszem azt, most vasárnap volna a választás, akkor a Fidesznek a legaktívabb már most a szavazótábora. Tehát egy relatíve alacsony részvételből a Fidesz profitálhatna a mostani tudásunk alapján. Ennek ellenére azt, hogyha aktivizálódnak a választók, hogy annak pontosan mi a hatása, mi ellen aktivizálódnak pontosan, akik azt mondják, hogy mégis elmennek szavazni, azok pontosan milyen szavazók, ezt nagyon nehéz a tudatlanság fájtla alatt megmondani.
És azért van egy, itt egy nagyon fontos szempont, amiről azért eddig nem beszéltünk, bár Ágoston említette, hogy mennyire látják a szavazók esélyesnek a saját pártjukat, vagy egyáltalán, hogy mondani szokták, oldalukat. Van itt még egy nagyon fontos szempont, mégpedig az, hogy is fogalmazom. Tehát, hogy igen, tehát, hogy bocsánat, itt most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy milyen esélyt adnak annak, hogy legyőzhető a Fidesz, és ebben szerintem a kormányváltást óhajtók nagy része is meglehetősen bizonytalan.
És ennek van egy önbeteljesítő jóslat jellege is, tehát hogyha egy ellenzéki szavazó, aki szeretne kormányváltást, de nem bízik abba, hogy kormányváltás lesz, az kihathat az ő aktivitására is. Lehet, hogy azt mondja, hogy nem megy el szavazni. Egy elkötelezett ellenzéki szavazó biztosan elmegy, akár esik, akár süt a nap, de egy olyan, aki múlhatna az ellenzéknek a parlamenti arányszáma, az lehet, hogy visszatartja ezt.
És ebben még egy fontos szempont van, hogy egyrészt ugye, amit sokszor felvetnek a nyilvános politikai vitákban is, hogy egyáltalán hisznek-e a pártok abban, hogy győzhetnek, és ami ennél is fontosabb, hogyha hisznek vagy nem hisznek, de el tudják-e hitetni, legalábbis átmenetileg a saját támogatóikkal vagy szimpatizánsaikkal, hogy érdemes rájuk szavazni. Tehát ez itt egy nagyon fontos játék, és szerintem ebben azért a közvéleménykutatásoknak fontos szerepe van, hogy ezt folyamatosan visszaigazolják.
De bocsánat, de minden pártnak ugyanazt kell gondolnia arról, hogy ő szeretne győzni a választáson, mert az LMP például hosszú időn keresztül nem mondta, hogy ő kormányt akar alakítani, hanem nagyon konzekvens ellenzéki szerepre készült. Az, hogy miniszterelnök jelöltje van, az egy teljesen új fejlemény. Miért kell mindenkinek ugyanazt
igen,
mondani?
Ez rendben van, és ebből a szempontból némi vihart kavart ugyan, de a Momentum részéről is voltak ilyen őszintének mondható megnyilvánulások, hogy mi nem győzni akarunk 2018-ban. Aztán, mivel ez sokak szemében nem volt szimpatikus, ezért egy kicsit korrigálták, hogy de azért mi is rájtunk. Szóval nyilvánvaló, hogy ebben különböznek a pártok, és most egy olyan helyzet van, amikor sokkal kevésbé lehet már hallani azt, hogy győzni akarunk, de a szavazó közönség körében nagyon fontos ez, hogy bízhatnak-e abban, hogy a pártjuk tényleg győzni akar, mert ez nagyon önmagá, ahogy Ágoston mondta, hogy beteljesíti jóslat, egy önmagát erősítő negatív folyamat is lehet.
És abban a helyzetben, amiben most vagyunk, hogy se az MSZP-nek, se a DK-nak nincsen miniszterelnök jelöltje, az LMP-nek, aminek eddig nem volt, megvan. Bizony egy baloldali értékrendű ellenzéki szavazónak nagyon nehéz eligazodni, hogy ugyan már hogyan ígérhet az ő általa mondjuk kedvesnek tartott baloldali párt kormányváltást, hogyha még miniszterelnök jelöltje sincs.
De Gyurcsány Ferenc ült itt a minap, és ő azt mondta, hogy őt annyira nem érdekli, hogy őt miniszterelnök jelöltnek nevezik el, hogyha a következő alkalommal a választmányok miniszterelnök jelöltnek nevezi, akkor jó, hát akkor nagy húzóval legyen. Egyetlen nem biztos, hogy nem lesz ott miniszterelnök.
Valószínűleg, hogyha szavazás lenne a DK-n belül, akkor őt választanák, ebbe egyetértünk, hiszen dominánsan népszerű vezetője ennek a pártnak, de ettől még hivatalos miniszterelnök jelöltje nincsen. És ez egy pici különbség, egy árnyalatnyi különbség, hogy 2013 őszén azt láttuk, hogy a miniszterelnök jelöltek versengenek, most meg 2017. október közepe fele közeledve a baloldalnak nincsen igazi kínálata.
De a listákat, a pártlistákat meg tudja húzni, ha valami jó miniszterelnök jelölt van az elején? Vagy tök mindegy, hogy mi?
Az is meg tudja húzni, a program is meg tudja húzni, de talán leginkább az esély, az, hogy mit várnak a választók.
Igen, egy kevésbé megfogható dolog az, ha azt mondjuk, hogy erő, szóval erőt mutatni, erőt sugalni, és győzelmi reményt táplálni az emberekben, és ez nagyon nehezen megfogható.
De egyéni választókerületekben hogy lehet győzelmi reményt táplálni, amikor ott látszott egy olyan szabály, hogy semmi szabály nem látszik. Hol ez az oldal nyer, hol az az oldal nyer, és a választók viszonylag kiszámíthatóan szavaztak általában.
Azért van választás története a választókerületeknek, most már, hiszen volt 14-ben választás. Nagyjából a helyi jelöltek tudják, hogy mi a jellemzője mondjuk egy Budapest belvárosi választókerületnek, vagy egy Nyugat-Dunántúlinak. Meg lehet jósolni, hogy melyik politikai oldal van többségbe, de újra csak azt tudom hangsúlyozni, hogy a kulcs az a kínálati oldal lesz, tehát hogy kik állnak föl a versenybe, hány jelöltre lehet szavazni egy egyéni választókerületben. Ami még egy ilyen furcsa magyar szokás, a választási rendszerrel is összefügg, meg talán a politikai verseny logikájával is, hogy a szavazat megosztásnak eddig nem volt divatja. Mondjuk a németeknél azt lehet látni, hogy a választópolgárok 30%-a egyéniben és listán más pártra szavaz. Ez összefügg az ottani választási rendszerrel is, de nálunk eddig nem volt divatja. Lehet, hogyha több baloldali lista is lesz, akkor kialakul ez a szokás is, és egyéniben az esélyesre szavaznak, listán meg 90, a kedvencre.
90-ben volt ennek divatja.
Akkor
az SZDSZ és a Fidesz között például nagyon komoly összjáték volt, de van tényleg de nem nagyon van ilyen. Hát igen, én ebből a szempontból tényleg nagyon sajnálatosnak tartom az egyfordulós rendszert, mert az egy izgalmasabb helyzet volt, amikor lehetett a második
forduló. De senki nem tiltotta meg, hogy az egyforduló előtt ne legyen nulladik forduló, egy előválasztás.
Ez igaz.
De nem lett előválasztás.
Vitó László nagyon gyakran javasolja ezt a
hát ez
mostanában.
Nem tudom, hogy dicséret vagy kritika, de...
Igen. Hát én,
de legalábbis fölmerült a valódon.
A lebonyolítása azért fölvett elég komoly.
Franciáknak sikerült. Amerikában pedig intézményrendszer is van rá.
Na jó, de hát ott nem ilyen sok egyéni körzetben.
De van, rengeteg egyéni körzet van, de az igaz, hogy az állami intézményrendszer is segíti.
Kiket érdemes mozgósítani? Van-e erre valami szabály? Férfiakat, nőket, fiatalokat, időseket, városiakat, vidék, mindenkinek más?
Nem, kinek? Igen, hát ismervén a saját szavazótáborát egy párt, értelemszerűen a potenciális választóit kell, hogy mozgósítsa, és nem a nem tudom, a ellenfelét. Megint egy német példát hadd mondjak, ott van egy nagyon kedves kifejezés, a aszimmetrikus demobilizáció, ez Angela Merkel nevéhez fűződik, ez azt jelenti, hogy nem a saját választóit aktivizálja és mobilizálja, hanem az ellenfél választóit próbálja demobilizálni, és a programjuk átvételével ezt próbálja elérni, ez is egy módszer lehet.
Van-e valamilyen összefüggés a választó tájékozódásának forrása, tehát hogy újságolvasó, tévénéző, vagy internet felhasználó, vagy rádióhallgató, meg a szavazási hajlandóság között?
A pártpreferencia, vagy a hajlandóság között?
A hajlandóság között. Tehát, ahogyan tájékozódik, úgy szavaz.
Szerintem van összefüggés, biztosan, de nem a legerősebb magyarázó elv. Sokkal inkább az életkorban, vagy éppen a lakóhelyben látok én erősebb magyarázó elvet, ami az életkor aztán összefügg természetesen a médiafogyasztási szokásokkal is.
Honnan, egyetért?
Nem nagyon látok markáns különbségeket ebben a tekintetben. Az életkor az nagyon erősen meghatározó, mint arra utaltam is, és nyilvánvaló, hogy az újnak nevezhető médium, az internet azért az kicsit kevésbé éri el, de azért ez a különbség valamelyest kiegyenlítődik.
A kutatás, a mérés puszta ténye. Az adás elején beszélgettünk, hogy milyen érdekes vitát folytatott Molnár Gyulával. Az bármilyen politikai erőt tud rontani vagy erősíteni, mert emlékszem, a Momentumot olyan időben is mérték, amikor még nem nagyon látszott, de már a kutatásokban ott volt, és éppen ezért látszott is.
Igen. Éppenséggel azért is kaptunk kritikát, de az inkább csak ilyen. Szóval nem nyilvános, hanem maximum én Facebookon láttam, hogy valaki megkérdezte, hogy miért kell a Momentumot mérni, mikor nem is párt. Akkor már bejelentették, hogy szeretnének pártá alakulni. Szóval ez egy nagyon hosszú és messzire vezető vita. Persze, hogy befolyásolhatnak, de ez nem jelent, a mai magyar viszonyok között nem jelenthet tudatos befolyásolási törekvés, szándékot. Ezért jó az, hogy ami néha persze egy kicsit zavaró, meg talán még bosszantó is lehet a versenytársaknak, hogy nem egy és nem is két közvéleménykutatás van, hanem ennél is több, és ezeket egymás mellé lehet rakni, és ha valaki tendenciózusan nagyon kilóg a sorból, az mindenképpen komoly kétségeket támaszt. És erre nem nagyon tud az elmúlt évekből példát hozni akármilyen politikus, politikusok nagyon szívesen köszönik a nyelvüket a közvéleménykutatókon, amikor nekik kedvezőtlen az eredmény, ez Horn Gyulától, most nem akarom felsorolni, hogy ki mindenki, talán Torgyán József volt az én kedvenc vitapartnerem ebben, mert ő el szokta volt mondani, hogy ő még nem beszélt olyan kisgazdával, akit megkérdeztek volna a közvéleménykutatók. Szóval nem akarom ezt túlságosan élezni, de az biztos, hogy ezek az egymás mellé helyezett trendvonalak, ezek azt mutatják, hogy nincsenek drámai különbségek, és nincs szándékos félrevezetés. Aztán, hogy ezt a sajtó hogy tálalja, hogy nagyítja föl az esetleg kis változásokat is, ez erre mind a két oldalon lehet példát találni.
Itt az alkalommal megjegyezem, hogy a Medián sokkal jobb adatot mér a Fidesznek, mint a Nézőpont Intézet. És lám-lám, ez is lehetséges, ha jól emlékszem, 6% ponttal erősebb a teljes népességben a Mediánnál a kormánypárt, mint nálunk. És van, aki meg 5-6%-kal kevesebbet mér a mi adatunkhoz viszonyítva, de egyetértek teljesen azzal, hogy aki kilóg a sorból, annak az a rossz hírünk van, hogy lesznek választások is. És hogyha a választások előtt nem zárkózik föl a többi közvéleménykutatóhoz, vagy éppen a választási eredményhez nem hasonlítanak a korábbi mérései, akkor lesznek kellemetlen pillanatai, és a hitelességét joggal fogják a többiek megkérdőjelezni.
A magyar szavazati joggal rendelkező határon túliak körében van kutatásuk? Ők kire fognak szavazni? Nehéz ügynek tűnik.
Nagyon nehéz. Nekünk nincsen, és nem is vagyok benne biztos, hogy ugye forrásigényes dolog a közvéleménykutatás, nem vagyok benne biztos, hogy ezt érdemes beruházni egy ilyen kutatásba. Éppen azért, mert hatványozottan érvényes az, amit elmondtunk a belföldi választópolgárokról, hogy nagyon nehéz a részvételi hajlandóságot mérni. A párt preferenciát még csak-csak, de a részvételi hajlandóságot nagyon nehéz. A határon túl ugye meg kell találni a magyar ajkúakat, a magyar állampolgárokat, a regisztráltakat, és azokat, akik ezek egyre szűkülő halmazok, és azokat, akik ezen közül még aktívak is. Tehát ez azt gondolom, hogy majdhogy nem lehetetlen. Azt látjuk 2014-ben, hogy a kormánypártnak itt nagyon magas a támogatottsága, tudatosan kampányol is, vagy próbálja ezt a támogatottságát megőrizni
az
a kormány.
Az RMDSZ is kampányol,
tehát én azt gondolom, hogy itt elég a hogy is szokták mondani, kutatói becslés arra vonatkozóan, hogy érdemben nagy átalakulás a párt preferenciák tekintetében nem lesz határon túl.
Igen, de hát egyrészt csak megerősíthetem, hogy ez hatalmas erőfeszítés lenne. Ugye legálisan semmiképp se lehet hozzájutni azokhoz az adatokhoz, ami egy ilyen mintavételt megkönnyítene, tehát hatalmas merítéssel kellene dolgozni. Más kérdés, hogy egyáltalán becsléseket készíthetünk-e arról, hogy mennyit adhat hozzá a magyarországi eredményekhez. De az nagy valószínűséggel állítható, hogy ez, ami hozzáadható, annak a többsége a kormánypártot fogja erősíteni.
2014-ben egy mandátum sorsa múlott a külhoni magyar állampolgárok szavazatán, ezt a rákövetkező nyár Tusnád fürdői beszédében meg is köszönte a miniszterelnök. Azt gondolom, hogy a mostani esélyek alapján valami hasonló következhet be. Tehát a választás matematikai és modellezések a feltételezett pártpreferenciából erre a következtetésre vagy erre engednek következtetni, legfeljebb, ha sokkal nagyobb az aktivitás, megtanulják a választási regisztrációnak a használatát, akkor kettő kormánypárti mandátumra.
És a londoni, az úgynevezett londoni magyarokat, azokat lehet valahogy becsülni, vagy mérni? Mert ehhez is sok ellenzéki párt fűz reményeket.
De ez is alaptalan szerintem, mert a tapasztalat az az, hogy 20-30 ezer ilyen nagy követségen leadott szavazat van, ami egyetlen egy mandátumhoz is kevés lenne.
Igen, és ott is fontos, hogy mit gondolnak azok a potenciális szavazók arról, hogy mennyit számíthat az ő szavazatuk. Tehát ők is nyilván figyelik a közvéleménykutatásokat, és mivel nincs megkönnyítve nekik, legalábbis akik nem a nagyvár vagy a fővárosban laknak, nincs megkönnyítve a szavazás, ezért kétségeim vannak.
Két új helyen állítólag nyílik most, mondta
de, a választás. Ezt tisztázzuk, mert erről biztos sok vita és félreértés lesz a következő hónapokban. Bármikor válhatnak külhoni állampolgárokká, ha nincs magyarországi állandó lakcímük, akkor ugyanúgy szavaznak, mint az erdélyiek, vagy a vajdaságiak. A Londonban élők, vagy Amerikában.
Igen, aktivitás, de ez is egy aktív
aktivitás. Vagy csak a valóságot kell bevallani, hogy nem Budapesten, vagy nem Magyarországon lak.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Han Endre, a Medián és Brázágoston Sámol, a Nézőpont csoport vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.